Szeretettel köszöntöm testvéreimet János evangéliuma 15. részének 5. versével. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk János evangéliuma 2. részéből, a 2. rész 1-től 11-ig terjedő verseiből.
A 3. napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak, ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
Istenünk kegyelme, áldja meg szívünkben a hallott igét, hogy teremhessük a megtérés áldott gyümölcseit. Jártek, hajtsuk meg magunkat előtte is, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Meghajtjuk most alázattal, elcsendesedve magunkat előtted. Mert jelenlétedet keresve, érezzük, hogy nélküled milyen üressé vált az életünk. Emiatt, Urunk, nagyon fáradtan, lelkileg kimerülten és éhesen jövünk ma eléd. Te látod, hogy mennyire vágyunk közelségedre, jelenlétedre, hozzánk szóló szavadra, igéd üzenetére. Te látod, mennyire vágyakozunk atyai szeretetedre. Oly nagy szükségünk van rá, Urunk, mert a világ elutasító, rideg és küzdelmekkel teli. A megértés, az elfogadás, a törődés csak ideiglenes és érdekekkel terhelt benne. Mi ezek között élve felörlődünk. Magunk is a keménységre, keménységgel, a békétlenségre, békétlenséggel felelünk. Fájdalmat okozunk önmagunknak és másoknak is szeretetlen viselkedésünkkel. Urunk, tudjuk, hogy egyedül nálad találhatjuk meg a kivezető utat ebből a nyomorúságos állapotunkból. Ezért vágyunk szeretetet felszabadító, megtisztító, felkaroló erejének a megtapasztalására, kegyelmed újjáteremtő munkájára az életünkben. És köszönjük, hogy most hazajöhettünk hozzád, nagyon távolról, kimerülten és szégyenkezve. De hálát adunk, hogy te mégsem vetsz meg minket, hanem tudhatjuk, hogy visszafogadsz. Köszönjük, hogy a megterített asztal a jele, pecsétje, a te áldozatot vállalt szeretetednek, annak, hogy te vagy számunkra az élet forrása. Köszönjük, hogy hívsz minket ehhez az asztalhoz, hogy a veled való kapcsolatunkat helyreállítsd, hogy a bűneinktől, bűnös természetünk következményeitől megszabadíts. Kérünk add, hogy szent lelked segítségével megérthessük ma hozzánk szóló üzenetedet. Jézus Krisztusért hallgass meg könyörgésünket. Amen.
Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből, a 4. rész 15. verséből eképpen. Hol van tehát, hová lett a ti boldogságotok? Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bár sokfélék vagyunk és sokféleképpen gondolkodunk, Még mi is, akik itt vagyunk a templomban, egy dologban mégis minden bizonnyal hasonlítunk egymáshoz, boldogságra törekszünk. Boldogok akarunk lenni, és ez a vágy még a világ fiaitól sem különböztet meg bennünket, hiszen a nem hívő embereknek is ugyanez a törekvésük, még ha máshol is keresik, és máshogy is akarják elérni azt. Azonban mai teremtési rend ellenes, tehát Isten ellenes világunkban, közgondolkodásunkban annyi érték, annyi fogalom, annyi kapcsolat devalválódott, a házasságtól kezdve, a családon, a gyermeknevelésen, a férfi és a női nemi identitáson át, egészen a vallási vagy éppen a nemzeti identitásig, hogy nem csodálkozhatunk azon, hogy a boldogság fogalma, csak úgy, mint a szeretet, áldozatául esett a korszellemnek. A ma átlag embere talán már nem is igazán a boldogságra törekszik. Talán nem is tudja, mi az, vagy csak halvány emlékképei vannak gyermekkorából, vagy zavaros elképzelései a boldogabb jövőre nézve. Inkább a boldogság helyett megelégszik a pillanatnyi örömökkel, élvezetekkel, örömpótlékokkal, a jobb ma egy verébb, mint holnap egy túlzott gondolkodásmód jegyében. Csak az itt és most, csak a nekem legyen jó, csak a testi szükségletek azonnali kielégítése számít. Sokan talán hírből sem hallottak arról, a nem csupán érzésről, ami a körülményektől, anyagiaktól, időjárástól, más emberektől független, teljes, megelégedett, békességes állapotról, ami tartós és nem csak ideig óráig ad örömöt, ami a boldog Istennel való naponkénti szeretet kapcsolatból fakad, ami majd a mennyben teljesedik ki igazán, de itt a földön úgy hívjuk, hogy boldogság. Megdöbbentő Pál apostol kérdése, hiszen ezek szerint valaha a galaták boldogok voltak. De hová lett a ti boldogságotok? Kérdezi az apostol. Ez a kérdés nem csak a galatáknak szólt ott és akkor, hanem itt és most nekünk is szól. Vajon ha a munkahelyen, a szomszédságban, a családban, a gyülekezetben ránéznek az életünkre, hallgatják az állandó panaszáradatunkat, a sok önadminisztrációt, látják az arckifejezésünket, ahogy a másikkal vagy a másikról beszélünk, nem tehetik-e fel nekünk is a kérdést a környezetünkben élők, hová lett a ti boldogságotok? Vagy ha a másik fordítást vesszük alapul a textusként felolvasott igének, hol van a ti boldogságotok? Erre mit felelnénk? Tudnánk őszintén választ adni, hol van, miben van a mi boldogságunk forrása? Hol keresed a boldogságot? Miben leled örömöd? Mitől vagy kitől várod a szükségeid betöltését? Vajon nem azért fogunk keveset, noha sokat markoltunk, mert nem a boldogság forrásánál keressük a boldogságot? Jeremiás Isten figyelmeztetését és egyben a boldogtalanság okát fogalmazza meg könyve második részében a 13. versben. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Kedves testvéreim, mik a mi repedezett kútjaink? Amikhez, akikhez rendületlenül elzarándokolunk egy-egy krízis helyzetben, boldogságot remélve tőlük, időt, erőt, pénzt, kapcsolatokat nem kimélve, ássuk magunkat egyre mélyebbre a kútjainkban, és közben még sincs békességünk, nincs igazi boldogságunk, nem kapunk igazi szeretetet, és nincs bővölködő életünk. Valami hiba csúszott a számításainkba, kedves testvéreim. Vagy arról van szó, hogy még soha nem is jártunk a boldogság forrásánál, nem találkoztunk még az élő Istennel, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolaton keresztül, vagy ha már történt ilyen, akkor igazán mégsem ismertük meg őt. Ha a forrást elhagyjuk, és eszeveszett tempóban ássuk magunknak a boldogság kútjainkat. Pedig az Úr Jézus egyértelművé teszi életprogramját, amiben minden boldogságkereső megtalálhatja a helyét. Hiszen nála mindenki felüdülhet, aki őt igazán keresi. Az Úr Jézus az életprogramját a János evangéliumában így fogalmazza meg. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Ezek szerint, ha mégis szűkölködünk nagy mértékben, ahogy énekeltük, annak egyetlen oka a boldogság forrásával, a Jézussal való kapcsolatunk hiánya, vagy annak a gyenge minősége. Pedig a fentiek alapján és a lekcióként felolvasott történet fényében is azt látjuk, hogy Jézusnak igenis fontos a boldogságunk. Tudja, hogy mindnyájan arra törekszünk, azt is tudja, hogy a boldogságunk a boldogság forrásához, az Istennel való személyes kapcsolathoz van kötve. De az Úr Jézus azzal is tisztában van, hogy általában nem Istennél, tehát rossz helyen keressük a boldogságunkat. Ezért ő lép be az életünkbe, hogy igazi boldogsággal töltsön be minket, csordultig, színig, ahogy olvashattuk a lekcióban. Ezért jött el 2000 évvel ezelőtt, ezért tanítja a hallgatóit az első nagy beszédében mindenek előtt a boldogságról, hiszen tudja, hogy mindnyájunkban feszül a kérdés, hogyan lehetek boldog. Nem véletlen az sem, hogy Jézus első nyilvános csodáját az emberi élet egyik legboldogabb eseményén, egy esküvőn viszi véghez. Az sem véletlen, hogy a csoda miben léte, a víz borrá változtatása, a boldogság egyik bibliai jelképét emeli a történések középpontjába. Jézusnak valóban fontos a boldogságunk, és ebből a jól ismert történetből megtanulhatjuk, hogyan juthatunk ebbe az állapotba, mint Isten kegyelmével megajándékozott gyermekek. Először is, ami számomra új üzenet volt ebből a jól ismert történetből, amit olyan sokszor megtapasztalok a kánai mennyegzőt olvasva, hogy Isten mindig tud valami újat mondani, most is készülés közben a mai üzenethez kapcsolódóan feltűnt egy fél mondat, amin eddig mindig átsiklottam. Jézust is meghívták az esküvőre. Vagy ahogy a Károli mondja, Jézus is meghivaték. Nos, ez az alap, a kiinduló pont. Ha a boldogság útján nem csak elindulni szeretnénk, hanem a végére is akarunk érni. Vajon nem azért nem voltunk még soha igazán boldogok, vagy azért tűnt el a korábbi boldogságunk, mert elfelejtettük, vagy nem akartuk Jézust meghívni, életünk fontos vagy kevésbé kiemelkedő eseményeire? Nem hívtuk meg egy-egy kupak tanácsba, ahol a döntéseinket meghoztuk, nem kérdeztük, hogy ő hogy látja, neki mi a terve, az akarata, azzal a programmal, emberrel, pénzzel, kapcsolattal. Vagy talán éppen azért vagyunk boldogtalanok, mert csak egyszer vagy kétszer hívtuk meg Jézust, hogy asszisztáljon a döntéseinknél, életünk egy-egy nagy eseményénél, de a hétköznapjainkban nem engedtük be őt. A döntéseinkben nem hagytuk beleszólni, azt meg végképp nem engedtük neki, hogy átvegye az irányítást az életünk felett. Pedig a boldogsághoz vezető úton a következő lépés éppen ez. A kánai mennyegzőn is akkor állt elő a boldogságot jelképező bor, amikor Jézus kezébe vette az irányítást. Ebben még Máriának is engednie kellett, az időzítés és a konkrét kivitelezés tekintetében. Mária hátrébb lépett, Jézust engedte cselekedni, a középpontba kerülni. Tudom, hogy most reformáció ünnepére is készülünk, és tudom, hogy az elmúlt 1500 évben mit műveltek Máriával magukat egyházinak mondó emberek. Most mégis ez alapján, a történet alapján tanuljunk meg két dolgot Máriától, amit ha Róma komolyan venne, akkor nem hirdetne olyan tévtanokat, mint Mária bűntelen volt a szeplőtelen fogantatása, vagy éppen közben járó társmegváltó tevékenysége. Az a két dolog, amit itt az Úr Jézus édesanyjától megtanulhatunk, tovább lendít minket előre a boldogság útján. Először is Mária Jézusnak jelzi a problémát, a hiányt. Nem ad ötleteket, nem magyarázza túl a dolgot, nem mondja meg Jézusnak, hogy szerinte mit kellene tennie. Számunkra tanulság, hogy a hiányainkkal, a szükségeinkkel mi is egyből menjünk Jézushoz, és ne kísérletezgessünk, hogy még itt ások egy kutat, még beszélek azzal, még ezt kipróbálom. Jelezzük Jézusnak mi is a hiányunkat, majd bízzuk rá a mikort és a hogyant. Tehát a boldogsághoz vezető út következő lépése e két szóban foglalható össze, bíz Jézusban. Erről tanúskodik Mária második hitvallásszerű megszólalása. Nem sértődik meg Jézus látszólagos elutasítása láttán, nem türelmetlenkedik, nem sürgeti az Urat. A Jézus iránti feltétel nélküli hitről, belévetett bizalmáról tanúskodik, amikor a szolgáknak azt mondja, valamit mond nektek, megtegyétek. Bármit mond is neked Jézus, bármennyire is logikátlannak tűnik, ha megteszed, ha engedelmeskedsz Jézus szavának, te is átéled a csodát, és boldog leszel a te cselekedetedben. Amit Máriától megtanulhatunk a Jézusba vetett bizalmon kívül, az a neki való feltétel nélküli engedelmesség. A boldogsághoz vezető út következő lépése ismét két szóval foglalható össze, engedelmeskedj Jézusnak. Amikor Jézus teret nyer valakinek az életében, ahogy ezen az esküvőn is történt, akkor a szükség megszűnik, csoda történik, valaki vagy valami mindig megváltozik, és soha nem tapasztalt boldogság lesz végül az egészből. Akik nem csak hallották Jézus szavát, hanem hallgattak is rá, és engedelmeskedtek neki, tudták, hogy csoda történt. A víz borrá változott, mert a megváltó megváltoztat. Engeded-e, hogy a te íztelen, színtelen, fénytelen, boldogtalan életedet is kezelésbe vegye Jézus, és másokat felüdítő, kiteljesedett és boldog életté változtassa át? Nincs boruk, nincs boldogságuk. Hová lett a ti boldogságotok? Elfogytak a készletek, kimerült az erő, a pénz, elfogyott az idő, a boldogság kútjainkból elszivárgott a víz. Jézus számára azonban nincs lehetetlen helyzet, nincs betölthetetlen szükség, nincs helyrehozhatatlan élet. Csak közd magad a boldogság forrásához, Jézushoz, engedd őt munkálkodni az életedben, hogy megváltoztasson. Ha nem csak vendég, hanem Úr lesz Jézus az életed minden területe felett, és benne bízva elkezdesz neki engedelmeskedni, akkor leszel boldog itt és most, és majd az örökké valóságban is. Úgy legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy olyan sokszor rossz helyen keressük a boldogságot. Ássuk a boldogság kútjainkat, időt, erőt, pénzt befektetve próbálunk örömöket szerezni, elsősorban magunknak, és közben nem veszük észre, hogy nem tartós. A kutakból elszivárog a víz, bármennyi is a befektetett energia, nincs igazi békességünk, nincs igazi boldogságunk, nincs igazi szeretett kapcsolat az életünkben. Szeretnénk, Úr Jézus, végre felhagyni ezekkel a próbálkozásokkal, a boldogság kereső kísérletezésünkkel. Tudjuk, Úr Jézus, hogy a boldogságunk hozzád van kötve, és te vagy a boldogság igazi forrása. Szeretnénk hozzád térni, vagy visszatérni hozzád, ha már jártunk nálad. Szeretnénk téged igazán megismerni, és veled olyan szoros szeretet közösségbe kerülni, ami azt a boldogságot adja, amit csak te tudsz. Ami körülményektől, emberektől függetlenül békességgel, teljességgel ajándékozza meg az életünket. Vágyunk erre, Úr Jézus, és kérünk most az úrvacsorában is, és az otthoni csendességünkben is minden nap te juttass el bennünket erre a közösségre veled. Imádkozunk mennyei atyánk, gyülekezetünk egész közösségéért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Hozzuk eléd a betegeinket, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak kérünk, te légy vigasztalójuk. Hozzuk eléd iskolánkat és óvodánkat, hogy áld meg az ott folyó munkákat, szolgálatokat, add, hogy legyenek megtérések a gyermekek, a szülők, a tanárok között, adj megtérést és megújulást kérünk itt a gyülekezetben is. És imádkozunk üldözött keresztény testvéreinkért, hogy te adj nekik szabadulást, te erősítsd az ő hitüket. Hozzuk eléd egyházunk és nemzetünk ügyét, különösképpen a kárpátaljai magyarokért könyörgünk, hogy te enyhíts az ő nehéz helyzetükön. És kérünk, hogy te adj ébredést, te adj megújulást, te adj reformációt a te szent lelked által. Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ámen.